Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.
15 óra.
Hírek a Szent István Rádióban.
Magyarország kőolajkészlete 87 napra elegendő szintre emelkedett, jelentette be a gazdasági és energetikai miniszter, miután a pétfürdői kőolajtárolónál tett látogatást. Az előző kormány 44 napos szintre csökkentette azt, az új kabinet célja a 90 napos stratégiai készletszint fenntartása, ismertette Kapitány István. Az orosz energiaimport szankciójáról szóló amerikai tervekről is tárgyalt az Országgyűlés Külügyi Bizottságának elnöke Washingtonban. Hajdú Márton kongresszusi képviselőkkel folytatott egyeztetésein Magyarország energiaellátásának diverzifikációjára tett lépéseit ismertette, és arra kérte partnereit, ezt figyelembe véve ne hozzanak elhamarkodott döntéseket. Egy nappal a Moszkvát megrázó ukrán dróntámadás után a háború egyik legnagyobb rakétacsapása érte Kijevet. Oroszország éjszaka órákon át támadta az ukrán fővárost ballisztikus és hiperszónikus rakétákkal. Legalább egy ember meghalt, többen megsérültek, miközben lakóházak, irodák és ipari létesítmények is találatot kaptak. Rakéta és dróntámadásokat indított az Egyesült Államok bahreini, kuvaiti és jordániai támaszpontjai ellen Irán, miközben teheráni jelentések szerint amerikai csapások több iráni térséget is értek. Az iráni állami hírügynökség tájékoztatása szerint a támadásokban 3 ember meghalt, 8-an megsebesültek, és megrongálódott a Jász körzet vízellátását biztosító infrastruktúra. Határidő előtt aláírta az alaptörvény 17. módosítását a köztársasági elnök, meg is jelent a módosítás a magyar közlönyben. Ezzel Sólyog Tamás mandátuma hétfőn 0 órától megszűnik, ideiglenesen Forsthofer Ágnes az országgyűlés elnöke látja el a köztársasági elnök jogköreit. Az országgyűlésnek 30 napon belül kell új államfőt választania. Forsthofer Ágnes előterjesztés alapján Hallerné Nagy Anikó alelnök látja el az országgyűlés elnöki feladatait. A hivatalban lévő házelnök az államfői tisztséget tehát ideiglenesen betölti. Sólyog Tamás közösségi oldalán közzétett videójában úgy értékelt, az alaptörvény alapján nincs más lehetősége, mint aláírni a módosítást, annak ellenére, hogy szerinte súlyosan alkotmányellenes az. Úgy véltem, az 1956 örökségéből a rendszerváltáskor létrejött demokratikus jogállam ezzel megszűnt, akár csak az államfő legitimitása is. A miniszterelnök viszont biztos abban, hogy sikerül olyan köztársasági elnököt választani, aki minden tekintetben alkalmas lesz a magyar nemzet egységének megteremtésére. Magyar Péter ennek érdekében arra kérte a pártokat, a közélet szereplőit és a magánembereket, mondják el, kit és milyen értékek alapján tartanak méltónak arra, hogy a magyar köztársaságot képviselje. Az ellenzék elítélte Sólyog Tamás eltávolítását, Orbán Viktor a Fidesz elnöke szerint mostantól az önkény már nem fenyegetés, hanem valóság. Az Alkotmánybírósághoz fordult több, a közelmúltban elfogadott jogszabály és alaptörvény módosítás ügyében a Fidesz. Az ellenzéki párt alkotmányossági vizsgálatot kezdeményez az alaptörvény új rendelkezései, a közmédia átalakításáról szóló törvény, a vizsgálóbizottságok működését szabályozó jogszabály, valamint a politikai reklámokra és hirdetésekre vonatkozó szabályok miatt. Az alkotmányozási folyamat részeként 16 évre csökkenteni a választási korhatárt a miniszterelnök. Magyar Péter a Facebookon azt írta, szerint a 18 év alattiak többsége kellően tájékozott ahhoz, hogy részt vegyen a közös döntések meghozatalában. Átfogó adóügyi módosító csomagot nyújtott be a kormány a parlamentnek. Egyszerűsítik az adórendszert, eltörlik egyebek mellett az ebrendészeti hozzájárulást, a bevándorlási különadót és a települési adókat, megszüntetik a kiváltságokat és az aránytalanságokat, így a Magyarországot megillető uniós források hazahozatalának újabb feltétele teljesül, mondta el Kármán András. Emellett a pénzügyminiszter a Facebook oldalán közölte, kivezetik a széndioxid kvótaadót és tranzakciós díjat is, de megduplázzák a 2003 óta változatlan mértékű levegő terhelési díjat. A tárcavezető részletezte, eltörlik a kevák adókedvezményeit, megszűnik a műemléki projektek adóalapkedvezménye, a bizalmi vagyonkezelőkre vonatkozó szabályozás is változik, és hozzátette, fontosnak tartják, hogy a NAV minden területe kizárólag szakmai meggyőződésből politikai befolyás nélkül működjön. Miközben Orbán Anita külügyminiszter sikeresnek nevezte a magyar-ukrán szakértői egyeztetéseket, az ukrán nyelvi ombudsman lépései és egy kárpátalja iskoláknak küldött hivatalos levél azt mutatják, hogy a kisebbségi nyelvhasználat továbbra is súlyos akadályokba ütközik a gyakorlatban, írja az Index. A portál hozzáteszi, emiatt Ferenc Viktória, a Fidesz EP képviselője az Európai Bizottsághoz fordult. Végül az időjárásról. Holnapra elvonul a hidegfront felhőzete, többnyire derült lesz az ég. Csapadék akkor már nem hullik, a szél sok felé felélénkül. A hőmérséklet hétfőn hajnalban 15-17, napközben aztán 28-29 fok körül alakul. Híreinket hallották.
Reklám. Bűn és megtérés. 2026. augusztus 25-én, 26-án és 27-én Mio Baradá horvát karizmatikus lelki gyakorlata az Egri Szent Bernát Ciszterci templomban. Az Életünk Krisztus karizmatikus közösség által szervezett lelki gyakorlat fővédnöke dr. Ternyák Csaba egri érsek. Jelentkezés és részletes program szentlélek2006@gmail.com e-mail címen vagy a Ciszterci templom sekrestjéjében. Kérjük, hogy csak az jelentkezzen, aki mindhárom nap programján részt tud venni.
Hallgassa a Szent István Rádiót mobiltelefonján is. Az ehhez szükséges alkalmazás elérhető a Google Play és az Apple Store felületein. Internet kapcsolaton keresztül így bárhol kényelmesen elérhető a rádióadása, a napi evangélium és több más hasznos tartalom. Töltse le és vigye magával a Szent István Rádiót az ingyenes mobil alkalmazással.
Reklámot hallottak. Krisztus kereszt az erdőn.
Szeretettel köszöntöm hallgatóinkat, a mikrofonnál a szerkesztő Tikovics Ernő. A mai alkalommal először Hajdú böszörménybe látogatunk, utána pedig megismerhetik a gyöngyös tarjáni harangok történetét. És most néhány gondolat az első riport elé. Hajdú böszörmény határában egy kőkereszt áll, igaz, nem most került oda, de létezésére csak nemrégiben hívta fel figyelmemet egy kedves hallgatónk. Ezúton is köszönöm, hogy gondolta a műsor életben tartására, és szintén az ő segítségével jutottam el Szepesi Tiborhoz és feleségéhez Melindához is, akik megosztották velem a kereszt történetét.
A kereszt története az úgy kezdődött, hogy a feleségem 2021-ben beteg lett sajnos, és nagyon-nagyon féltettük, aggódtunk, nagyon sokat imádkoztunk, hogy felgyógyuljon ebből a betegségből, és úgy nézett ki, hogy fel is fog gyógyulni, tehát a Jóisten segítségével meggyógyul, és 2023-ban a feleségem szervezésében zarándoklatot szerveztünk a kisosszony napi búcsúra, Mária Pócsra, és menet közben a Czúrt menti kereszteknél megálltunk, imádkoztunk, és úgy menet közben ott fogalmazódott meg bennem, hogy ha ebből a betegségből felgyógyul a feleségem, akkor keresztet állítok. Tehát így kezdődött ez az egész, és utána ugye hál' Istennek úgy nézett ki, hogy minden rendben van, jók voltak az eredmények, és olyan tartozásnak is éreztem belülről, hogy én ezzel a jó Istennek tartozom. Aztán, amikor készült a kereszt, akkor többször kérdezték, hogy mi lesz és miért. Mondtam, hogy hát mondom, egy adósságot rendezek, egy tartozást, és akkor kérdezték, hogy hát kinek tartozok én, és akkor mondtam, hogy a jó Istennek tartozom ezzel. Valahogy így kezdődött, ez volt a kiindulás, ez volt az ok, amiért megépítettük ezt a keresztet.
És úgy hallottam, hogy sok nehézséggel kellett megküzdenie, míg kész lett.
Több nehézséggel küzdöttünk meg menet közben. Az első az az, hogy nem is ide akartuk állítani, hanem ott a főút mellett az a földterület az saját család tulajdona. A túlsó végére szerettük volna állítani, de engedélyt kértünk, vagy egy hozzájárulást kértünk, igaz, a saját területen van ez, akkor is a saját területre állítottuk. A közútkezelőtől kértünk egy engedélyt, itt az egyik böszörményi tervező jó barátunk segítségével, és ők nem járultak hozzá, mivel ott az útban van egy kanyarulat, és attól tartott, hogyha ott a keresztnél megállnak az emberek imádkozni, akkor ugye általában ugye gépkocsival érkeznek, akik oda jönnek, akkor veszélyforrás lehet az, hogy baleset lesz belőle. És így nem járultak hozzá, de hál' Istennek, hogy nem járultak hozzá, mert menet közben már ugye mi ezt elkezdtük készíteni, mert úgy határoztuk meg, hogy pünkösdre, 2024 pünkösdre legyen kész, akkor szerettük volna felszentelni. És akkor ez még az első körben az volt, hogy a földem túlsó végén az út mellett lesz, és már akkor oda csináltunk neki egy dombot, tehát egy olyan 150 köbméter földet odahortunk, megalapoztuk, tettünk oda neki egy dombot, és menet közben derült ki, hogy nem lehet ott, és akkor az egészet azt elbontottuk, és áthelyeztük ide a másik helyre, ahol most van.
De most nem dombon áll.
de most is dombon áll, mert az egy gödör volt, és most is, hogyha jól megnézik, egyébként egy domb az. Tehát azt az egészet át deponáltuk, és maga az, hogy hogy lehet, meg honnan lehet megközelíteni, hát ugye ez is fontos volt.
Tanulmányokat is mondhatjuk úgy, hogy folytatott, hogy milyen legyen, vagy milyennek kell lennie ennek a keresztnek?
Igen, tehát körbejártam a témát elég jól, hogy milyen legyen itt ez a kereszt. Kértem segítséget is, itt a helyi plébánosunknak a felesége segített ebben nekem, de körbe mentünk, tehát itt Hajdú-Bihar, Szabolcs-Szatmár-Bereg megyében nagyon sok kereszthez ellátogattunk, megnéztük, utána olvasgattunk, ugye én is főleg, hogy milyen legyen. Tehát magát a kereszteknek, az útmenti kereszteknek a történetét is tanulmányoztuk. Mindenképpen fontos volt számomra, hogy mi készítsük, tehát idegen kezűség úgymond a korpusznak a festése, azt Janka Gábor plébános készítette. A többit azt...
Ahogy ránéztem, rögtön tudtam, többi... hogy ez az ő keze munkáját dicséri, vagy ez is, mert sokat
van,
festett.
Így van.
Miért volt fontos, hogy minden saját kezőleg készüljön?
Úgy éreztem, hogy akkor sajátunk, meg maga az is egy zarándoklatnak felérte az, hogy mi készítettük az egészet, tehát saját kezőleg mindent, amit lehetett. Műkőből készült, és magának a műkőnek az elkészítését olyan valakiktől tanultam itt helyben is, akik készítettek műkövet már előtte, tehát foglalkozásszerűen, plusz zsákos műkőből készítettük, előre kevert műkőből, és a cégnek megkerestem a technológusát, és körülbelül egy másfél órás beszélgetés alkalmával teljesen kitárgyaltuk azt, amit erről tudni kell, tehát a műkő készítéséről többféleképpen is. Hát akár egy tanfolyamnak is felért, így van. Szeretek így utána menni a dolgoknak, és így készítettük el kollégáinkkal közösen magát a sablont, mert ezt egy sablonba öntöttük bele, magát a sablont azt nagy csütörtökön kezdtük el készíteni. Hát ugye ez is szimbolikus, a kisfiammal, Zolikával, aki most 12 éves kisfiú, és akkor pünköskor lett felszentelve. Érsek atya szentelte fel, Kossis Fülöp, metropolita, meg hát ott voltak a hajdúböszörményi görögkatolikus hívek. A méretekről akartam még annyit elmondani, tehát magának a keresztnek a tervezésével kapcsolatban, hogy mindenképpen ugye görögkatolikus keresztet akartunk állítani, meg hát ugye az is lett, és ezt a keresztet, az arányait, azt először megszerkesztettem A4-es lapon, utána pont hátul utánunk folyt egy építkezés, és akkor már a vakolt falra egy az egy arányban felrajzoltam, és akkor néztük távolabbról, közelebbről az arányait, mert ugye azt néztem, utána nézegettem így ezeknek a kereszteknek, hogy kettő sincs egyforma. Talán a Dunántúlon, ott a Balaton felvidéken, ott vannak olyan római katolikus keresztek, amiket valószínűleg egy kőfaragó csinált, ott faluról falura nagyon-nagyon egyforma arányaiban több kereszt, de azon kívül én, amiket néztem, akár interneten, akár személyesen elmentünk megnézni, az mind kisebbek, nagyobbak, van amelyik zömökebb volt, van amelyik ugye nyúlgább, és akkor úgy próbáltuk úgy arányosra, úgy a helyhez méltó, meg úgy az egészhez nagyságából úgy arányos legyen. Eddig úgy néz ki, hogy jó, tehát nem volt még azóta olyan gondolatunk, hogy valaminek nem ilyennek kellene rajta lennie, tehát ez így jó, ahogy van, így gondoljuk.
És jól tudom azt, hogy ez az első hajdúböszörményben?
Így van, tehát hajdúböszörmény közigazgatási területén út mellett kereszt eddig nem állt. Tehát az országban szinte bárhová megyünk, faluról falura, akár benne a faluban is, de a falu határában átlálva mindenütt van akár több kereszt is. Itt hajdúböszörményben valamiért nem tartották ezt fontosnak, nem volt eddig. És ezt is éreztem, hogy kellene egy ilyet csinálni, tehát úgy egy kicsit hiányát éreztem mindig, mikor láttam, hogy akár ha Balaton felvidékre bárhová elmentünk, vagy akár Szabolcs, vagy Borsod bármegyébe, hogy mindenütt látom, hogy van kereszt, böszörmény határában meg egyszerűen nincs kereszt. És azóta úgy be is bizonyosodott ez, hogy kell, tehát nagyon sok ember elzarándokol, ellátogat hozzá, akár helyiek, de hallottam már, akik egész messzebbről is jöttek, vagy itt mentek el, és utána megjegyezték, hogy itt volt ez a kereszt, és visszajöttek megnézni, mikor időt szakítottak rá, de akár a környéken lakók is megállnak a keresztnél, hoznak rá virágot. Tehát van, akinek van valami megköszönni valója, vagy éppen valami betegség, vagy ilyesmi van a családjában, vannak, akik kimennek, imádkoznak. Sok köszönetet kaptam már azóta, mióta ez elkészült az emberektől.
És a felirat miért az lett, ami rákerült? Idézhetem? A te kereszted előtt leborulunk, uralkodó, és a te szent föltámadásodat dicsőítjük.
A feliratot úgy választottuk, vagyis dilemmáztunk, hogy melyik legyen. 23 óta rendszeresen zarándokolunk Mária Pócsra a kis búcsúba, ami szeptemberben van, és ahogy egyre közelebb érünk Mária Pócshoz, a bazilikához, egyre több útszéli kereszttel találkozunk, vagy útmenti kereszttel találkozunk, és nézegettük a feliratokat, és van egy, amelyik különösen kedves számomra. A bizodalmom az Atyaisten, menedékem a Fiúisten, oltalmazom a Szent Lélekisten, Szent Háromság Egyisten, könyörülj rajtam. Nekem ez nagyon szép, de nagyon hosszú lett volna. És akkor a tisztelendő asszonyunk, aki nekünk nagyon kedves, ő is beszállt ebbe a keresztfelirat keresésbe, és az ő kedvenc felirata pedig ez. És akkor mivel ez rövid, átfogó, benne van a szeretet, az alázat, ezért döntöttünk emellett a felirat mellett.
Mikor készítettük a keresztet, soha egy pillanatra fel nem merült bennem az, pedig hát ugye ennek is azért volt egy anyagi mozzata, abszolút nem számoltam össze, soha fel nem merült bennem, hogy valamit olcsóbb helyről vegyünk meg, vagy ilyesmi. Ez teljesen természetes volt, hogy ezt meg kell csinálnunk, és így álltunk hozzá, éreztem végig egyébként, míg készült a gondviselés, tehát mindenki szeretettel állt hozzá, akiket megkértem, hogy segítsenek benne, akár azt a műkőkészítőt, egy nyugdíjast, aki valamikor készített műkövet, tanácsokkal, stb. Azok is nagyon jó szívvel segítettek benne. Éreztem az isteni gondviselést magában a kereszt készítésekor is, hogy itt egy ilyen dolog történik. Nagy élmény volt, tehát egy lelkileg felemelő dolog volt. Az meg, hogy igazándiból nem is nagyon hirdettük meg magát a szentelést, a keresztszentelést, hogy mennyi ember eljött, hogy az utolsó pillanatban kellett a polgárőröknek szólni, hogy forgalmat jöjjenek ki irányítani, stb., mert hiába ugye egy ünnepnapon volt ott a főúton, akkor nincs akkora forgalom, de mégis annyira sok ember jött, hogy a kocsikkal nem nagyon tudtak holott megállni, tehát nagyon nagy sikere volt úgymond a keresztszentelésnek.
Nagyon szépen köszönjük, hogy megkerestek bennünket. Több újságnak adtunk már riportot, vagyis én még sosem. Mindig a férjem volt az, akit meginterjú voltak, mindig az ő oldaláról közelítették meg ezt a keresztel történteket, vagy az elkészítését, vagy hogy miért állítottad, de engem még nem kérdezett meg soha senki. Pedig éreztem késztetést, hogy elmondjam, mert ugye egy hosszú betegség után, ami fáradalmas és töredelmes volt, fel kellett építkeznünk mindkettőnknek. És Erdő Péter bíboros úr fogalmazta meg most kitűnően a hosszú betegsége után, hogy ő ezt úgy tudja értékelni, mint egy zarándokutat, az ő betegségét. És tegnap, ahogy jöttünk Budapestről, a férjemmel beszélgettünk, váltottunk néhány szót a riportról, és akkor összeraktuk a gondolatainkat, és mélységesen egyetértek bíboros úrral, mert egy betegség egy zarándoklat. Tehát meg kell tapasztalni a mélységet ahhoz, hogy a magasságba is fel tudjunk emelkedni. Nyilván ezek hullámvölgyek, van mikor jobb, van mikor rosszabb, de nincs az a beteg ember, aki ne kezdeni azzal, hogy perel az Istennel, hogy miért kapta. Legnehezebb, hogy szembesülnünk kell azzal, hogy megváltozik az életünk. Felelősséget kell vállalni a pillanatnyi döntésünkért, mert ettől függ az, hogy mi fog velünk történni ezután. A jelenlegi döntésünk befolyásolja a jövőnket, az, hogy milyen úton indulunk el. És nagyon nehéz róla beszélni egyébként, a kis szívem elkezdett dobogni, és választani kellett, hogy fizikai vagy spirituális úton hogy indulok el, kinek fogadom el a segítségét, ki az, aki mellettem fog állni. És a mai napig nagyon sokan megkérdezik, hogy élted túl, mi volt az, ami segített, és én mindig elmondom, hogy hálás vagyok a jó Istennek, mert mindig éreztem a közelségét. Hálás vagyok Bodogán László atyának és a feleségének, Erzsikének, mert ők voltak, akik spirituálisan segítettek, és mindig emeltek, amikor úgy érezték, hogy nagyon sokáig mélyen vagyok, és nagyon-nagyon hálás vagyok a családomnak. Mert ha ők nincsenek mellettem, és nem támogatnak éjjel-nappal, akkor lehet, hogy most nem tudunk itt beszélgetni. És nekem a betegség volt a zarándokút. Honnan indultam, hová érkeztem, milyen minőségű életet éltem akkor, és milyen minőségűt élek most, ég és a föld, és hálás vagyok a jó Istennek. Egyáltalán nem perelek, hogy ezt meg kellett élnem, és át kellett élnem. És talán a keresztállítás volt az a pont, amikor a végére értem. Nem az, amikor azt mondta az orvos, hogy vége van a kezeléseknek, minden eredményem negatív, és megcsináltam, Melinda, és gratulálok, nem az volt a befejezés, az volt a befejezés, amikor püspök atya felszentelte a keresztet. Viszont a férjemnek pedig azt láttam, hogy a kereszt építése, készítése volt az ő lelki zarándok útja és a lelki lezárása. És ő is a keresztszenteléskor ért a végére ennek a történetnek. Ugye, ahogy elkezdte a kőbor kifaragni, az a kő az csak egy matéria volt. És eltelt néhány hét, és ott állt előttem Jézus Krisztus a kereszten. És nyilván egy felajánlás, egy fogadalom volt ez a keresztépítés, de ezáltal ő is és én is megnyugodtunk, letettük, és onnan tudtunk tovább lépni.
Az elhangzott beszélgetésben a Hajdúböszörményi kereszt történetét Szepesi Tibor és felesége Melinda mondta el. És most, ahogy ígértem, Irány Gyöngyös Tarján, az ott található harangok történetét Kerékgyártó József mondja el. Kerékgyártó József harangkutatóval itt ülök a Gyöngyös Tarjáni templomban. Nem először járok itt, évekkel, évtizedekkel ezelőtt sokszor előfordultam ebben a templomban, de ez a harang valahogy kimaradt, aminek a kedvéért most eljöttünk ide. Ez miért érdekes?
Tisztelettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Hát ez a harang tulajdonképpen azért érdekes, mert nagyon kevés középkori harang maradt meg Magyarország területén. Ebből a nagyon kevés harangból még kevesebb maradt meg Heves megye területén. Egy kezünkön össze lehet számolni azokat a harangokat, ami még látható, ami nem pusztult el. Ilyen szempontból a gyöngyöstarjáni harangnak nagyon nagy jelentősége van. Először is azért, mert a 20. század első felében találták, 1920-as években találták itt Gyöngyöstarján szélén a Lógik útban, és teljesen éppen találták, tehát épp formában, és egyből használatba is vették, tehát üzembe helyezték a harangot, melyet pár éven keresztül harangoztak, és a harangozás folytán, vagy következtében 1930-32-ben, ez még pontosításra vár a dátum, hogy melyik éppen pontosan, letört a harangnak a füle.
Ez egy füles harang.
Ez egy füles, egy koronás harang. Maga a korona tulajdonképpen 6 fülből állt, a fülek derékszögben megtörtek. Jelentősége az, hogy ez egy gótikus stílusú harang. A feliratán gótikus kisbetűk, tehát minuszkulás betűkkel levő felirat, a kornak megfelelően levő szövegben, méghozzá egy máltai kereszt alakú jellel kezdődik a szöveg, Arex Gloriae Venicum Pace. Többször van rajta ez a kis szövegrész, ódicsőség királya jöjjel békével. Szöveg ismétlődik tulajdonképpen a harangon, egészen addig, amíg a harangvállón két körgyűrű között ez a szöveg össze nem ér az eleje a végével. Ez azt jelenti, hogy két darab máltai kereszt is található rajta a szövegnek a végén, illetve az elejét is jelzi. Maga a betűméret 30 mm-es, ez azért jelentős, azért fontos tudni ezt, mert nincsen dátum a harangon, de viszont egy közel levő, viszonylag közel levő Nógrádszakálon találtak egy hasonló típusú harangot.
Szintén kútban?
Nem, üzemben levő harangot, egy használatban levő harangot, amelynek a felirata kísértetésen hasonlít erre a feliratra. Betűmérete megegyezik, tehát a betűsablon alapján, a betűsűrűség alapján Vatai Pál harangkutató kiderítette azt, hogy ennek a két harangnak, illetve még a balatoni harangnak és a tiszabőinek ugyanabban a sablonban kellett, hogy készüljön.
És ez azt jelenti, hogy ugyanabban az üzemben is?
Tehát mivel ugyanaz a sablon, valószínűleg, hogy ugyanaz az üzem, valószínűleg, hogy ugyanaz a harangöntő, tehát korral van összevetve, tehát tulajdonképpen 1523-as körül években készülhetett. Ez lehet plusz-minusz 20-30 év. Többet nem mondok 20 évnél, sőt, még annyit sem, mert 1541-ben ezt a területet a török elfoglalja, 60 várát elfoglalja a török, tehát ilyen szempontból akkor már elmenekíthették ezt a harangot.
Tehát akkor leszették a toronyból, leszették. Ha volt egyáltalán torony, vagy egy valami harangláb?
Hát harangláb biztos, hogy volt, és innét szekérrel elvitték a közeli Lógik útba, nincs olyan messze pár kilométer itt a falu határában. Egy ilyen völgyes, vizenyős területre, és ott egy kútban, egy itatókútban elrejtették. Ez egy nem egy egyedi eset, tehát a török hódoltság területén nagyon sok hasonló harangmondát, harangtöltetet lehet megismerni. Nagy szerencse az, hogy ezt meg is találták, tehát ilyen szempontból ez egy óriási eredmény, hogy ez megvan.
Hát maga... De hogy találták meg, koppant a vödör, vagy valami?
Ezt nem tudom, tehát erről nincsen semmi, tehát erről nem tud tulajdonképpen senki semmit, ehhez tüzetesen át kellene nézni az egyházi iratokat, hogy 1920-tól 32-ig, 35-ig, hogy mikor találták meg pontosan, milyen körülmények között, ki az, aki esetleg megtalálta, tehát hogy feljegyezték-e a nevét, mi történt akkor, tehát közszemlére tették, vagy egyből felhúzták a toronyba. Most szerencsénk van, mert ugye kiállítási tárgyként a község hívei nap mint nap megcsodálhatják.
Mert megrepett, ugye?
A harangot tulajdonképpen a Lógik útban a 1920-as években találták meg, és akkor ugye használatba is vették itt a templomban, de a 30-as évek elején, 1930-32 körül ez a harang elhasadt. Ezt a hasadást ugye próbálták kijavítani, amely a harangnak a palástján egy hegesztési varrat formájában mai napig látható. Hát nem egy szép javítás, valószínűleg a hangját is elvesztette ezáltal, és így lekerült a toronyból ide a szószék alá, és itt kiállításra került a harang. Nyolcszög a nyelvét kivették, mert amúgy meg ugye nem férne el itt ezen a falszalapzaton, de így, hogy megtisztítva szépen zöldes színben, patináson, gyönyörű szép emlék tulajdonképpen a községnek, illetve nem csak a községnek, hanem egész Magyarországnak.
Szerinted így kutatásaid, tudásod alapján kijönthette ezt a harangot? Van tipped?
Tipp az van, elvileg talán a pálmester, az a pálmester, aki a hevesi harangot is öntötte, elképzelhető.
A Haresi harang is valahogy így került elő.
Hát, a Hevesi harangot is ásás közben találták, 1966-ban került az elő. Egy csatornaépítés közben egy vízvezetéket vezettek a új művezési házhoz, és a templom mellett, a templom kertben ásták a vízcsatornát, és hát abban találták meg. Ilyen szempontból elképzelhető, mivel az is gótikus stílusú harang. Majdnem egy időben, ez az 50 év, ez nem olyan sok. Tehát ez viszonylag elég kevés, 50-60 év, ez nem olyan sok. Elképzelhető, hogy ugyanaz a műhely, de erre nincsen semmiféle bizonyíték. Ez majd akkor derül ki, hogyha netalántán valaki anyagmintát vesz, és akkor abból kormeghatározást készít.
Illetve, vagy minden mesternek volt egy saját keveréke?
Volt egy saját keveréke, tehát ugye azt mindenki tudja, hogy a harangbronz az ugye 78% réz és 22%-on, vagy 20%-on, tehát ez a 20-22% ez eltérő. Ugye a harang méretétől függ, ilyen az ugye a bronzot mikor készítik, rezető, mikor megolvasszák, utólag adagolják bele a zónt. És minél nagyobb a harangnak a tömege, annál több a párolgási veszélyesség is az öntés folyamán, vagy a bronz készítés folyamán, és általában ilyen 10-15%-kal több ont szoktak beleönteni, mint ami konkrétan kellene. Az, hogy most kicsivel több ón van-e benne, vagy kevesebb, ha több az ónak ugye csengőben szó, tehát csengőbb hangja van.
Ami nekem feltűnt ezen a harangon, az az, hogy nem olyan szép, sima a külseje, a palástja, mint amit megszoktunk a mostani harangoktól, hanem olyan kicsit olyan toldozott, foldozott, rücskös.
Ez tulajdonképpen lehet maga az öntéstől is, tehát az öntő formától, ahogy kivették, és nem lett szépen lecsiszolva, vagy már a kornak, az időnek a nyoma látható a harangon. Ugye, mert nem szépen patinásodott be, mert ez tulajdonképpen a patina réteg rajta. Tehát elképzelhető az, hogyha szépen gyönyörűen lecsiszolna az ember, akkor egyenletű dolgot hagyna, de akkor meg ugye elveszteni ezt a zöldes szint. Tehát ennek a harangnak a történetét ugye most, hogy kicsit kibogoztuk, most lemértük itt a harangfelmérés során a harangnak a méreteit. Erről készül egy tabló, mely bemutatja Heves megye középkori harangjait. Két tabló készül a terveim alapján. Az egyik az 1465-ben készült hevesi harangot mutatja be, a másik tabló viszont bemutatja azt a három harangot, amely a mai napig Heves megyében található, a Gyöngyös-Tarjánit, a Balatonit és a Tiszabűit. Na, a Tiszabű most már nem Heves megyéhez tartozik, de Egri Vármúzeumban van a harang, és a három harangnak az öntőmestere elvileg ugyanaz, ezért egy tablón kerül bemutatásra ez a három harang, melyből tulajdonképpen csak a balatoni harang az, amelyik még használatban van.
Az elhangzott beszélgetésben a Hajdúbeszörményi kereszt történetét Szepesi Tibor és felesége Melinda mondta el. és most, ahogy ígértem, Irány Gyöngyös Tarján, az ott található harangok történetét Kerékgyártó József mondja el. Kerékgyártó József harangkutatóval itt ülök a Gyöngyös Tarjáni templomban. Nem először járok itt, évekkel, évtizedekkel ezelőtt sokszor előfordultam ebben a templomban, de ez a harang valahogy kimaradt, aminek a kedvéért most eljöttünk ide. Ez miért érdekes?
Tisztelettel köszöntöm a Szent István Rádió hallgatóit. Hát ez a harang tulajdonképpen azért érdekes, mert nagyon kevés középkori harang maradt meg Magyarország területén. Ebből a nagyon kevés harangból még kevesebb maradt meg Heves megye területén. Egy kezünkön össze lehet számolni azokat a harangokat, ami még látható, ami nem pusztult el. Ilyen szempontból a Gyöngyös-Tarjáni harangnak nagyon nagy jelentősége van. Először is azért, mert a 20. század első felében találták, 1920-as években találták itt Gyöngyös-Tarján szélén a Lógi kútban, és teljesen éppen találták, tehát épp formában, és egyből használatba is vették, tehát üzembe helyezték a harangot, melyet pár éven keresztül harangoztak, és a harangozás folytán vagy következtében 1930-32-ben, ez még pontosításra vár a dátum, hogy melyik éppen pontosan, letört a harangnak a füle.
Ez egy füles harang.
Ez egy füles, egy koronás harang. Maga a korona tulajdonképpen 6 fülből állt, a fülek derékszögben megtörtek. Jelentősége az, hogy ez egy gótikus stílusú harang. A feliratán gótikus kisbetűk, tehát minuszkulás betűkkel levő felirat, a kornak megfelelően levő szövegben, méghozzá egy máltai kereszt alakú jellel kezdődik a szöveg, Orex Gloriae Venicum Pace. Többször van rajta ez a kis szövegrész, ó dicsőség királya, jöjjel békével. Szöveg ismétlődik tulajdonképpen a harangon, egészen addig, amíg a harangvállón két körgyűrű között ez a szöveg össze nem ér az eleje a végével. Ez azt jelenti, hogy két darab máltai kereszt is található rajta a szövegnek a végén, illetve az elejét is jelzi. Maga a betűméret 30 mm-es, ez azért jelentős, azért fontos tudni ezt, mert nincsen dátum a harangon, de viszont egy közel levő, viszonylag közel levő Nógrádszakáron találtak egy hasonló típusú harangot.
Szintén kútban?
Nem, üzemben levő harangot. Yeah. Egy használatban levő harangot, amelynek a felirata kísértetésen hasonlít erre a feliratra. Betűmérete megegyezik, tehát a betűsablon alapján, a betűsűrűség alapján Vatai Pál harangkutató kiderítette azt, hogy ennek a két harangnak, illetve még a balatoni harangnak és a tiszabőjének ugyanabban a sablonban kellett, hogy készüljön.
És ez azt jelenti, hogy ugyanabban az üzemben is?
Tehát mivel ugyanaz a sablon, valószínűleg, hogy ugyanaz az üzem, valószínűleg, hogy ugyanaz a harangöntő, tehát korral van összevetve, tehát tulajdonképpen 1523-as körül években készülhetett. Ez lehet plusz-minusz 20-30 év. Többet nem mondok 20 évnél, sőt, még annyit sem, mert 1541-ben ezt a területet a török elfoglalja, 60 várat elfoglalja a török, tehát ilyen szempontból akkor már elmenekíthették ezt a harangot.
Tehát akkor leszették a toronyból, leszették. Ha volt egyáltalán torony, vagy egy valami hát, haranglábról?
Hát harangláb biztos, hogy volt, és innét szekérrel elvitték a közeli Lógi kútba, nincs olyan messze pár kilométer itt a falu határában, egy ilyen völgyes, vizenyős területre, és ott egy kútban, egy itatókútban elrejtették. Ez egy nem egy egyedi eset, tehát a török hódoltság területén nagyon sok hasonló harangmondát, harangtöltetet lehet megismerni. Nagy szerencse az, hogy ezt meg is találták, tehát ilyen szempontból ez egy óriási eredmény, hogy ez megvan.
Hát maga... De hogy találták meg, koppant a vödör, vagy valami?
Ezt nem tudom, tehát erről nincsen semmi, tehát erről nem tudta tulajdonképpen senki semmit, ehhez tüzetesen át kellene nézni az egyházi iratokat, ugye 1920-tól 32-ig, 35-ig, hogy mikor találták meg pontosan, milyen körülmények között, ki az, aki esetleg megtalálta, tehát hogy feljegyezték-e a nevét, mi történt akkor, tehát közszemlére tették, vagy egyből felhúzták a toronyba. Most szerencsénk van, mert ugye kiállítási tárgyként a község hívei nap mint nap megcsodálhatják.
Mert megrepett, ugye?
A harangot tulajdonképpen a Lógi kútban a 1920-as években találták meg, és akkor ugye használatba is vették itt a templomban, de a 30-as évek elején, 1930-32 körül ez a harang elhasadt. Ezt a hasadást ugye próbálták kijavítani, amely a harangnak a palástján egy egy hegesztési varrott formájában mai napig látható. Hát nem egy szép javítás, valószínűleg a hangját is elvesztette ezáltal, és így lekerült a toronyból ide a szószék alá, és itt kiállításra került a harang. Nyolcsak a nyelvét kivették, mert amúgy meg ugye nem férne el itt ezen a faszalapzaton, de így, hogy megtisztítva szépen zöldes színben, patináson, gyönyörű szép emlék tulajdonképpen a községnek, illetve nem csak a községnek, hanem egész Magyarországnak.
Szerinted így kutatásaid, tudásod alapján kijönthette ezt a harangot? Van tipped?
Tipp az van, elvileg talán a pálmester, az a pálmester, aki a hevesi harangot is öntötte, elképzelhető.
A hevesi harang is valahogy így került elő?
Hát, a hevesi harangot is ásás közben találták, 1966-ban került az elő. Egy csatornaépítés közben egy vízvezetéket vezettek a új művezési házhoz, és a templom mellett, a templom kertben ásták a vízcsatornát, és hát abban találták meg. Ilyen szempontból elképzelhető, mivel az is gótikus stílusú harang. Majdnem egy időben, ez az 50 év, ez nem olyan sok. Tehát ez viszonylag elég kevés, 50-60 év, ez nem olyan sok. Elképzelhető, hogy ugyanaz a műhely, de erre nincsen semmiféle bizonyíték. Ez majd akkor derül ki, hogyha netalántán valaki anyagmintát vesz, és akkor abból kormeghatározást készít.
Illetve, vagy minden mesternek volt egy saját keveréke?
Volt egy saját keveréke, tehát ugye azt mindenki tudja, hogy a harangbronz az ugye 78% réz és 22%-on, vagy 20%-on, tehát ez a 20-22% ez eltérő. Ugye a harang méretétől függ, ilyen az ón, ugye a bronzot mikor készítik, rezet, mikor megolvasszák, utólag adagolják bele az ónt. És minél nagyobb a harangnak a tömege, annál több a párolgási veszíteség is az öntés folyamán, vagy a bronz készítés folyamán, és általában ilyen 10-15%-kal több ónt szoktak beleönteni, mint ami konkrétan kellene. Az, hogy most kicsivel több ón van-e benne, vagy kevesebb, ha több az ónak ugye csengőben szó, tehát csengőbb hangja van.
Ami nekem feltűnt ezen a harangon, az az, hogy nem olyan szép, sima a külseje, a palástja, mint amit megszoktunk a mostani harangoktól, hanem olyan kicsit olyan toldozott, foldozott, rücskös.
Ez tulajdonképpen lehet maga az öntéstől is, tehát az öntő formától, ahogy kivették, és nem lett szépen lecsiszolva, vagy már a kornak, az időnek a nyoma látható a harangon. Ugye, mert nem szépen patinásodott be, mert ez tulajdonképpen a patina réteg rajta. Tehát elképzelhető az, hogy ha szépen gyönyörűen lecsiszolna az ember, akkor egyöntetű dolgot hagyna, de akkor meg ugye elveszteni ezt a zöldes szint. Tehát ennek a harangnak a történetét ugye most, hogy kicsit kibugoztuk, most lemértük itt a harangfelmérés során a harangnak a méreteit. Erről készül egy tabló, mely bemutatja Heves megye középkori harangjait. Két tabló készül a terveim alapján. Az egyik az 1465-ben készült hevesi harangot mutatja be, a másik tabló viszont bemutatja azt a három harangot, amely a mai napig Heves megyében található, a Gyöngyös-Tarjánit, a Balatonit és a Tiszabűit. Na, a Tiszabű most már nem Heves megyéhez tartozik, de Egri Vármúzeumban van a harang, és a három harangnak az öntőmestere elvileg ugyanaz, ezért egy tablón kerül bemutatásra ez a három harang, melyből tulajdonképpen csak a balatoni harang az, amelyik még használatban van.
A Gyöngyös-Tarjáni harangok történetét Kerékgyártó Józseftől hallották, és ezzel már a műsorunk véget ért, de bízva abban, hogy talán ismét vízhangra talál, elmondom a szokásos felhívásunkat. Tehát, ha ismernek keresztekhez, szobrokhoz, kiskápolnákhoz, harangokhoz, esetleg toronyórákhoz fűződő történeteket, kérem értesítsenek elérhetőségeink valamelyikén. Ezek a következők, címünk 3300 Eger, Deák Ferenc utca 49. Telefonszámunk 36-os körzet 510-610-es, e-mailt pedig az info@szentistvánradio.hu címre várunk. Új műsorral két hét múlva jelentkezünk legközelebb, de addig se felejtsék, kidőlt keresztfának nem köszön már senki. Tikovics Ernőt hallották. Most elhangzott műsorunkat szombaton 17 óra 30 perctől megismételjük.
Kedves hallgatóink, itt a Szent István Rádió.
Kérem a következőt. Egészségpercek a Szent István Rádióban.
Kedves hallgatóink, a folytatásban megismételjük a hétköznapokon elhangzott egészségügyi perceinket. Ez alkalommal a narcizmusról hallhatnak. Bacs Krisztina áldozatsegítő pszichológussal, Monos Márta, a Csillagpont Rádió szerkesztő műsorvezetője beszélget. Ha tehetik, tartsanak velünk!
A témánk az előttünk álló percekben nem más, mint a narcizmus, a narcisztikus kapcsolat, a narcisztikus személy. Én azt hiszem, hogyha a narcizmusról vagy a narcisztikus egyénekről beszélgetünk, akkor szerintem nagyon sokunknak bevillan egy kép egy szép fiatalemberről, aki hasalva egy tó partján a fejét a víztükör felé hajtja, és meretten bámulja önmagát. Ő az a tipikus narcisztikus férfi, Freud a görög mitológiából, Narcissostól mintázta meg. Azért beszélünk mi erről a témáról, mert az utóbbi időben egyre többször találkozunk olyan jelenséggel, amikor oda mondjuk valamelyik férfi a fiatalemberre, hogy az olyan narcisztikus alkat, és hát, hogy ennek milyen negatív hatásai vannak például a kapcsolatra. Valahol az interneten kurkászva találtam rá egy olyan videóra, amelyben pontosan erről volt szó, hogy milyen hatással van egy kapcsolatban a másikra például egy narcisztikus személy. Öntől idézem, hogy a narcisztikus szülő nem tud igazán szeretni.
Lehet, hogy elhangzott tőlem is ez egy eléggé alapvető történés, hogy egy narcisztikus nem tud szeretni sem szülőként, sem testvérként, sem házastársként, sehogyan sem.
De azért ez egy elég meredek mondat ezt kijelenteni, nem gondolja?
Hát ugye attól függ, hogy hogyan definiáljuk azt, hogy szeretet. Mert ha úgy definiáljuk, hogy a szeretet azt jelenti, hogy én a másikat az ő személyéért szeretem, nem azért, mert valami hasznot hajt, vagy felelős vagyok érte, nem pedig magas ívből teszek arra, hogy mi történik vele, vagy empatizálni tudok vele, együtt érzek vele, ha valami gondja van, nem pedig csak a saját mozimat nézem mindeközben is. Szóval, hogy mit értünk szeretet alatt? Ahogyan én értem a szeretetet, úgy egy narcisztikus hát nem igazán tud szeretni.
Tehát maga a narcizmus, az tulajdonképpen az egy létező valami, egy személyiség zavar, egy rendellenesség.
Igen, bár most már azért tényleg szitokszóként használják ezt a jelzőt, tehát simán használják olyan emberekre, akik önzőek, vagy egocentrikusak, vagy törtetőek, másokon átgyalogolnak. A személyiségzavar az egy elég körülhatárolt állapot, és hát több jellemző van, aminek teljesülni kell. Tehát itt a személyiségnek egy nagyon alapvető, rossz módon történt kifejlődéséről van szó, ami nem változik egy életen át.
Azaz, hogy ő mindent magáról megpróbál bebizonyítani másoknak, hogy ő a Jani?
Igen, van ilyen is, bár vannak olyan rejtőzködőbb típusúak is, akikről ezt így elsőre nem lehet megmondani, mégis az történik körülöttük, hogy róluk szól az élet. Tehát vannak olyanok, akik nem nagy hangúak, meg nem kérkednek, csak valahogy mégis elérik, hogy egy egész család mondjuk köréjük rendeződik és alárendelődik az ő éppen aktuális lelkiállapotának. Szóval hogy ez egy picit bonyolult kérdés.
Mert hogy különleges személynek tartják magukat.
Igen, van egy ilyen feljogosítottság érzet bennük, úgy érzik, hogy ők többet érdemelnek, mint mások, vagy többre érdemesek, mint mások. Aztán van úgy, hogy emögött van teljesítmény, tehát tényleg elérnek valami nagyot az életben, de van olyan is, hogy ez csak egy fantázia marad, és hát sokkal többet gondolnak magukról, mint mennyit érnek valójában.
És el is követnek mindent, hogy elfogadtassák ezt másokkal, és azt hiszem, hogy itt kell beszélni akkor az áldozatsegítésről.
Igen, egy ilyen ember mellett azért nagyon nehéz az élet, nagyon stresszes az élet. Az áldozatok sokszor azt élik meg, hogy elbeszélünk egymás mellett, nem tud megbeszélni a problémáinkat, az, hogy igazodni kell ehhez az emberhez, az, hogy mindig az van, amit ő akar, neki lehet, nekem nem, tehát van egy ilyen kettős mérce, ez nagyon igazságtalan. sokszor nagyon kritikusak tudnak lenni, tehát ha egy pici hajszál van a levesben, akkor azon hatalmas hiszti van. Tehát azért ezt elviselni, ez egy nagyon-nagyon stresszes, hosszú távú kitettség, és ebbe azért bele lehet betegedni. Mentálisan is, meg fizikailag is.
Maguk a narcisztikus emberek, azok tudják magukról, hogy ők azok?
Hát miután ennyit beszélünk róluk, most már azért előfordul az, hogy így esetleg így eljut hozzá ez az információ, mert mondjuk már hárman mondták neki, hogy te narcisztikus vagy. De azért a nagy többség nem, tehát hogy ugyanúgy, ahogy bármilyen más kritikát nem veszi komolyan, vagy lesöpri az asztalról.
Na de sokan csak azt mondják, hogy hiú, sokat foglalkozik magával, és az a kettő az nem ugyanaz?
Igen, ő sokat foglalkozik magával, de ő szereti tökéletesnek látni magát. És hát a legapróbb kritika sem elfogadható a számára. Tehát egy pici módosításra sem képesek sokszor azért, hogy a másiknak mondjuk jobb legyen.
Sok mindent elolvastam, és például ilyenre is ráleltem, hogy van narcisztikus szégyenérzet, narcisztikus düh, arrogancia, önelégültség, irítség, önzőség, ezek az elmaradhatatlan jelzők. Ezt még jobban megértem, de mit kell az alatt érteni, hogy narcisztikus szégyenérzet, meg narcisztikus düh?
Jó kérdés. Én arra tippelnék, hogy ez a narcisztikus személyiségében munkáló szégyen, ami nagyon átható, de sokunkban munkál szégyen. Tehát ez nem feltétlenül okoz narcizmust. Tehát sokunk viselkedését azért vezérli az, hogy jaj, nehogy mások rosszat gondoljanak rólam, vagy esetleg gyerekként felnövünk abban, hogy mindig kritizálnak, és van egy ilyen mély belső elégtelenségérzetünk önmagunkkal kapcsolatban, ettől még nem leszünk narcisztikusok. De a narcisztikusnak a szégyene, az, hát azt tudnám mondani, hogy ennek a hatványa vagy nagyon erős, tehát hogy annyira erős, hogy mindent leural, és egy speciális védekezést alakít erre ő ki. Ő ezelől az állapota elől, ahol ő szégyenkezik, vagy ahol ő rossznak éli meg magát, máshogy menekül el, mint mondjuk egy egészséges ember. Egy egészséges ember munkálkodik magán, próbálja kicsiszolni azokat a észlelt hibákat, vagy vélt, vagy valós hibákat, amiket magában felfedez. Egy narcisztikus kiugrik ebből az állapotból, és úgy tesz, mintha ő vele minden rendben lenne.
Azért is kérdeztem az előbb, hogy tudják-e magukról, hogy azok, mert akkor, ha tudja, akkor az megint kiválthat egy másfajta érzést jó esetben.
Igen, ugye ez az információ, hogy én narcisztikus vagyok, ez egyébként senkinek sem lenne egy könnyen nem észthető információ, hogy valami alapvető zavar van a személyiségemmel. Szóval ez senkinek nem könnyű.
Hát, még egy narcisztikusnak milyen nehéz elfogadni.
Tehát ő ezt teszi, hogy jó, hát ez elhangzott, de nem, ez nincs így, nem igaz rám. Tehát a leggyakrabban az történik, hogy ezt ők lekeverik, nem veszik komolyan, hülye a másik, hogy ilyet mond rám. Ő a narcisztikus, ilyesmi reakcióik vannak.
Próbálom, hogy elengedjem a kezedet. Lelkem megint újra szép lesz, testem ismét újra élet nélküled. Zűrös éjszakák, furcsa látomás, csak miattad minden szembogár bennem téged lát. Futok bárhová, nincs ki visszavár, csak miattad az összes szó, hogy fáj, legyen vége már. Hogyan kerültem a múltba, kérlek, hogy békén, miért kell megélnem ezt újra, ha egyszer eltűntél. Valaki kérti, miért vagyok ébren, valaki érti, tudom és érzem, valami most sem változik, te vagy az én hibám. Yeah.
nélküled, nélküled. Nem lesz szűrös éjszakám, furcsa látomás. Csak miattam, majd minden szembogár bennem engem lát. Ha futok bárhová, lesz ki visszavár. Csak miattam, az összes szó még fáj, legyen vége már. Legyen vége már, legyen vége már. Hogyan kerültem a múltba? Kérlek, hogy békén, miért kell megélnem ezt újra? Ha egyszer eltűntél, valaki kérdi, miért vagyok ébren? Valaki érti, tudom és érzem, valami most sem változik. Te vagy az én hibám. Tudom és érzem, vagy az én hibám. Aki érti, miért vagyok ébren? Aki érti, tudom és érzem, vagy az én hibám. Hogyan kerültem a múltba? Kérlek, hagyj békén. Miért kell megélnem ezt újra? Ha egyszer eltűntél, valaki kérti, miért vagyok ébren? Valaki érti, tudom és érzem, sem változik, te vagy az én hibám. Te vagy az én hibám. Te vagy az én hibám.
Itt a Szent István Rádió. Hit, nemzet, hagyomány.